Robert hanem majd szólja, hogy telefonáljon rá a Zsófira. Csak hogy telefonáljon rá a Zsófira, hogy hol tart. Ne ahogy már gyakorlóan jöjjön őt meg. No. Azon gondolkodtam már hetekkel ezelőtt, hogy de nem csak itt mindig a pestiek nagyon jól tudják, hogy hogyan lehet egy közösségi életet, hát tényleg közösségként megélni. Mert vannak ezek a nagyon lineáris programok, hogy kiáll valaki, elmond egy ige hirdetést, és nagyon jó, és nagyon örülünk neki, de nyilván érezzük mindannyian, hogy a közösség hangsúlya nem az ige hirdetés. A közösség hangsúlya még csak nem is az ének, nem a dicsőítés. Ebben mind van közösségi lefület, de a közösség az valahol arról szól, amit a Korintusi Levél 14. részében nagyon jól megfogalmaz Pál, ami körülbelül kiteríti a palettát, és azt kérdezi, hogy kinek milyen van? Dicséreted van? Istentől kapott kijelentésed van? Szomorúságod van? Megosztani szeretnél? Illetve azt nem kérdezi, hogy megosztani szeretnéd, azt én most én kérdezem, hogy megosztani szeretnéd. Mert a kultúrtársadalmunknak az egyik legnagyobb átka az lett, hogy már nem akarunk megosztani. Megtanultuk jól leplezni, mert nagyon sokszor visszaéltek talán vele. Időnként, vagy gyakran a gyülekezetekben is visszaéltek vele. Pedig a közösség az körülbelül erről szólna, hogy mindannyian örömmel járulunk hozzá, akár csak egy-egy gondolattal ahhoz, ami a közösség. No, én ezt most nyilván nem fogom forszírozni, de arra szeretnélek kérni, hogy kicsit készüljetek rá, hogy ha van valakinek amit szívesen meghoz. Mint ahogy tegnap fölhívott az Ildi, hát nem egy örömteli pillanat volt, én beleképzeltem magamat, Imi meg az Ildi helyében nagymama. Hát a Szilvivel azt beszéltük otthon, hát az első dolgom az lett volna őszintén, hogy rohanunk, megnézzük, hogy mi van az unokánkkal. Erre neki semmi módja nem volt, mert tudta, hogy másnap meg jövünk 60-an vagy 80-an. Úgyhogy egy percen megfogalmazódott bennem gondot, hogy Ildinek azt kéne mondanom, hogy te tudod, mit nem jövünk, de azt is tudjuk, hogy ezek nem így működnek, jöttünk. De jó volt, hogy fölhívott. És jó volt, hogy az volt az első, hogy azt mondta, hogy imádkozzunk. És sokszor nem több a közösségi élet, csak valami, amire még másnap is visszaemlékszem, és a szíveden van, hogy valaki valamit megosztott veled, és ez meghatározta azt, hogy akkor most mi a feladat. Időnként Isten feladatokat akarna adni neked, és neked, és nekem. És azt mondaná, hogy Márti, Zoli, Jani, menj oda, és mondd el, hogy ez volna most a tennivaló. És mi szégyenlőségből, rosszul szocializált hátterekből nem tesszük, olyan kínos. Miért is rontanám el a szép napját a másiknak? Jó, ennyit erről. Annyit minden esetre szeretnénk, hogy most három viszonylag rövid gondolatot hallgatnánk meg. És hát ez is már annak a jegyében, hogy ne egy nagy hosszú lélegzetű tanítás legyen, hanem megosztásszerű. És utána, a három után szeretném, hát örülnék neki, de semmi erőltetés nincs benne, hogyha valakinek közben adatik valamit, szívesen megosztanak. Osszátok meg. Most mondom, hogy ki kell jönni, szívesen arra fordulni, érdi. Ahogyan ez adatik. Jó? Feri, te ülsz legelőször, gyere!
Ez már második húzásod.
Ez a második húzásom, van még egy.
Van még egy? Igen, kaptam egy órát tegnap, hogy készüljek.
Minek készülni? Hát te anélkül is el tudnak. Ez a testvéri bizalom. Úgyhogy legyetek készen, mert nem tudjátok, hogy
lesz a következő áldozat. Volt egy órám rá, hogy összekapjam a gondolataimat. De tényleg így kéne működjünk, nem? Hogy Zoli biztos volt benne, hogy én a topon vagyok. Én nem voltam benne biztos, még most sem, még a szívem most is kalimpál, hogy a topon vagyok-e vagy nem. De valamit szeretnék veletek megosztani. Amúgy nagyon köszönjük a meghívást, a hét elején szintén meglepetésként ért minket, hogy lesz ez az összejövetel, és ugye amikor össze a Pepe meg a Debi oda került hozzánk, akkor csináltunk nekik egy befogadó partit ott a gyülekezetbe, és ezen a befogadó partin a Pepe meg a Debi bejelentették, hogy mennek is tovább. Úgyhogy sajnáltuk, fájlaltuk, de viszont tényleg nagyon jó szívvel engedtük vissza ide őket, mert szívügyünk az, hogy itt egy közösség valóban épüljön, erősödjön, alakuljon, és ez ők mint egy küldetést, ugye? Jól mondom? Küldetésbe vagytok itthon, úgymond. És viszont akkor megígértük, hogyha hívtok, jövünk, úgyhogy nem tudtunk más csinálni, mint jönni, mert megígértük. Ja, úgyhogy örömmel vagyunk itt. Ugye megkeresem én ezt a Zsidó 12-ből akarok egy picit nektek olvasni. Hoppá, bocsánat, én béna vagyok ebben még, de a Bibliám meg nem, nincs nálam.
Itt van felül, legyetek hál' Istennek, hogy szeretek. És kihetek szeretek. Amúgy a
nem baj, addig hallgassátok, még megkeresem. Jó. De ez jobb lesz, mert én akarok egy pár fordítást is. Ja, Zsidó 12. Igazán engem, ami foglalkoztat, de azt hiszem mindannyiótokat, hogy ugye nagy változások vannak a világon. Ezt látjátok, nem? Tehát nagyon megremegtek az alapok, sok minden szempontból, nem? Tehát, hogy az emberek alól kicsúszott a talaj. Ami eddig kicsi volt, az most nagy lett. Ami nagy volt, kicsi lett, nem? Tehát, hogy már nem mehetünk olyan messzire, például a távoli rokon nagyon távoli lett, nem olyan egyszerű fölülni a repülőre és elmenni, a munkahelyem nem biztos, az egészségem sem biztos, a jövőm sem biztos, a gyülekezeti élet sem biztos, az egyházam sem biztos, nem? Tehát egy ilyen nagyon-nagyon ingatag talajra került ez a világ, és igazán ami engem nagyon foglalkoztat az az, és még mindig nem találtam meg itt a Zsidó 12-t, mert oké, most lesz meg, talán most se lesz meg. Hogy kell ezt csinálni?
Milyen program van a Bibolban?
Ez a...
Józsán. Kérsz egyetlen? Itt van felem, aki keresztül.
Oké, most megvan, jó. Csak itt már egy kicsit otthon éreztem magam, és szeretnék, igen, itt van, jó. Bocsánat, Zsidó 12, és valahol a 10. vers körül. És a 22. verstől olvasom majd. Tehát igazán, ami foglalkoztat engem az, hogy milyen lesz a keresztény gyülekezet ezután. Nem? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azt látjuk, hogy nagyon-nagyon meg fog változni minden. Ez a koronavírus egy kicsit lehúzta rólót sok mindenről, ami eddig működött, mint kereszténység. Át fog alakulni minden. Emberek behúzódtak a házaikba, ugye Marian Józsi mondja, hogy a Pakisztánban is például a vezetők mennek család látogatni, nem lehet összejönni, eléggé tombol elvileg a vírus, lehet, hogy nem úgy van. De hogy meg fog változni a kereszténység, és én hol leszek ebbe benne, hogy leszek benne ebbe a folyamatba. Olvasom, és akkor utána elkezdünk erről egy picit együtt gondolkodni. Egy órán volt rá, ne haragudjatok, gondolkodjunk együtt, jó? Tehát. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az első szülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, ugye ez a Sion hegyén történt eseményekről beszél, ahogy a zsidó nép odaérkezett a Sion hegyre, és hát ugye remegtek és féltek, amikor Isten megnyilvánult ott. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban azt ígéri, hogy még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. Az egyszerű fordítás úgy fordítja, hogy még egyszer megrázom. Nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok, megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi is, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Tehát azt mondja, és talán innen kezdeném, hogy azt mondja, hogy ugye Isten megrázza ezt az egész világot, hogy miért? Hogy megmaradjanak a maradandók, megmaradjon az állandó, megmaradjon az, amit Isten állandóra teremtett. És ebbe vagyunk benne, nem? Hogy minden, ami most körbevesz téged, a vállalkozásod, a gyülekezeti életed, az egészséged, a pénzed, a kapcsolataid, mind meg lesz rázva, hogy megmaradjon az, ami állandó. És ez egy nagyon érdekes folyamat. És igazán, hogyha a zsidó 12-nek az elejét nézitek, akkor azt látjátok, hogy ugye volt az akkori kor keresztények, akik szintén ugyanígy meg voltak rázva. Azt mondta, ugye Pál, nem tudom, Pál, vagy ki írta ezt a levelet, de azt mondja, hogy még a vagyonotok elkobzását is örömmel fogadtátok. Tehát egy olyan kereszténységet mutat be ott a zsidó 12-nek az eleje, hogy ott az emberek nem volt kérdés az, hogy mi az, ami állandó, és mi az, ami maradandó. Mi az, ami ott a rostán átesett minden, ami maradandó. És volt egy élő, boldog kereszténység, úgymond, ami növekedett és erősödött 300 éven keresztül. Aztán most van egy 1700 éves időszak, ugye Nagy Konstantin óta, amióta a kereszténység belepuhult így a világi életbe, a politikába, és kialakultak ezek a nagyobb gyülekezetek, az állammal összeszövetkezett gyülekezetek, kialakultak a gyülekezetbe a vezető réteg, amiről Zoli is beszélt az elején, akik megmondják a tutit, akik tanítanak minket, akik így leosszák a lapokat, leosszák az észt, és ebből a kereszténységből csöppenünk bele valami furcsa új dologba. Azt látjuk, hogy most már nem biztos, hogy lesznek sokszor nagy összejövetelek. Lehet, hogy nem biztos, hogy ott lesznek mellettünk a vezetőink. Nem biztos, hogy mi arról kell álmodjunk, ha kikerülünk egy közösségből, hogy majd lesz egy újabb, nagyobb közösség, aminek a tagjai leszünk, ahol a gyerekeink jól érzik magukat, ahol gyerekeink barátra találnak, hanem azt kell lássuk, hogy visszatérünk arra az időszakra, amiről a zsidó 12-nek az eleje szól, hogy, vagy 10, zsidó 10-ben van ez, ugye? Hogy igen, tehát hogy elvesznek tőlünk mindent, és lehet, hogy nem úgy, mint akkor az üldözés során, hanem valahogy egészen máshogy, és az a kérdés, hogy kész vagy-e arra, hogy ráállsz a rendíthetetlen dolgokra. Rász arra, amiről azt mondja itt a végén, hogy rendíthetetlen országot kaptál. És ráállsz arra, amit Jézus Krisztusban, a megváltásban megkaptál. Hogy te, ugye Filippi 3-ban van az, hogy a mennyben van a polgárjogunk. Mi mennyei emberek vagyunk. Mi nem csak egy bocsánatra érkeztünk meg az Úr Jézus Krisztushoz, hanem kaptunk egy teljes közösséget az élő Istennel. Ugye azt mondja itt az elején, amit olvastunk, hogy a mennyei Jeruzsálemhez járultatok. Amikor segítségül hívtad először az Isten nevét, és azt mondtad, hogy nem megy már egyedül. Megingott minden, ami eddig úgy érezted, hogy tartós az életedbe, és befogadtad Jézust a szívedbe, akkor nem is tudtad azt, hogy te a mennyei Jeruzsálemhez járultál. A tökéletességre jutott igazakhoz. És erről is kell beszélnünk egy picit, mert több helyen beszél itt a Biblia, a Filippi levélben is, meg itt is, a tökéletességről, amit Csia Lajos úgy fordít, hogy bevégzettekhez. Tehát, hogy elhiszed-e azt, hogy amikor oda járultál mennyei Jeruzsálemhez, és azt mondtad, hogy téged már nem érdekelnek az ingatag dolgok, amiben eddig kapaszkodtál, amiben eddig kerested a boldogságodat, amiben eddig kerested ezt a földi életedet, hanem azt mondod, hogy akarom a maradandót megtalálni, akkor Isten egy olyan csomagot készített számodra, ami úgy szól, hogy bevégzett lettél. Egy bevégzett ember lettél. Isten úgy lát téged, hogy egy teljesen kész embert, egy teljesen kész újjáteremtett embert. És ez a kérdés, hogy mennyire kapaszkodunk bele, majd mindjárt egy-két ige majd még ezt alátámasztja, mennyire kapaszkodunk bele abba, hogy egy rendíthetetlen ország, rendíthetetlen polgárai lettünk, és ezt mind kegyelemből. És csak ha visszalapozunk a 12. rész elejére, ugye amikor azt mondja a Biblia, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Nézzünk fel Jézusra, a hitünk fejedelmeire, akkor gondoljatok bele, hogy mi történt a kereszten. Jézus azt mondta, hogy engem egy dolog érdekel, a maradandó dolgok. És én azért jöttem a földre, hogy maradandót alkossak. Azt mondja, hogy az előtte levő öröm helyett vállalta a gyalázatot. Az egyszerű fordítás úgy fordítja, hogy az előtte örömért, előtte való örömért vállalta a keresztet. Azért, mert tudta azt, hogy ez egy maradandó alkotás lesz, hogy a keresztre fölvisz minden mulandó dolgunkat, minden ingatag dolgunkat. A keresztre fölviszi a céljainkat, álmainkat, vágyainkat, a családunkat, az unokáinkat. Hadd mondjam így, jó, hogy nem ebbe kapaszkodunk, a gyülekezetünket, az egyházunkat, a hitnézeteinket. Higgyétek el, amikor a rendíthetetlen dolgok maradnak meg a végén, teljesen mindegy lesz, hogy ki hogy gondolkodik. Egy dolog lesz számít, fontos, hogy mi egy rendíthetetlen Istennel vagyunk élő kapcsolatban, aki szól hozzánk, azért mondta itt az ige, hogy ne vessétek meg azt, aki szól. Tehát én azt mondom, hogy egy ilyen hihetetlen átalakuláson fogunk átmenni, figyeljétek meg, amikor egy dolog fog számítani, hogy nekem Isten szólt, hogy én bízom a Laciban, hogy neki szólt Isten, és mi találkozunk, és nem számít, hogy mekkora a gyülekezetünk, és nem számít, hogy te máshogy gondolkodsz, vagy te máshogy gondolkodsz. Egy dolog számít, hogy ma szólt-e hozzám Isten, és szólt hozzám, mert én olyan csomagot kaptam, ami arról szól, hogy bevégzettek vagyunk. Bevégezte Isten ezt a munkát. És az a kérdés, hogy ezt a csomagot hogy bontjuk ki? Itt van az idő, hogy kibontjuk. Itt van az idő, amikor tényleg meginognak alattunk a dolgok. Nem? Tehát, hogy antalfaiak, tényleg ne arról álmodjatok, hogy lesz egyik kialakul egy újabb nagy közösség. Arról álmodjatok, hogy Isten egyre inkább használni akar benneteket arra, hogy szócsöve legyetek Istennek. A tettekben, a szavaitokban, és lehet, hogy pici a közösség is. És szét fog morzsolódni azok a nagy keresztények és a nagy álmok és nagy gyülekezetek. Lehet, hogy szét fognak morzsolódni, de az a kérdés, hogy ki az, aki a maradandót fogja keresni ebbe a dologba. Ki az, aki kétségbe esik, és azt mondja, hogy hát nem így számított, ez már nekem így nem jó. Nincs az a nagy összetartás, nincs az a nagy közösség. Elvesztettem testvéreket, eddig jött, most nem jön. Eddig találkoztunk, most még mindig otthon van, és fél a vírustól. Vagy tudjátok, százféle dolog. De az, hogy én az élő Istennel van egy maradandó kapcsolatom, a mennyei Jeruzsálemhez járultam, és van szava Istennek hozzám. Azt mondja a zsidó 10.22, hogy Isten akarata, 10.10, bocsánat, zsidó 10.10, az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. Az ő akarata szentelt meg. Tehát Jézus, ugye a hitünk szerzője és bevégzője, a hitünk fejedelme, azt mondta, hogy elmék a keresztre, és nem is tudjátok, hogy ezzel minket ő megszentelt teljes mértékben. Hogy Jézus azt mondja, hogy maradandót alkotok, fölviszem a keresztre minden ingatag dolgot. Ő ezért tudta ezt győztesen megcsinálni, azért a hitünk fejedelme. Mert ő tudta azt, hogy az ingatag dolgokban nem kapaszkodik. Az, hogy engem ártatlanul megvádolnak, meg leköpnek, meg elveszítem az anyukámat, meg fiatalon meg kell halnom. Azért mondja itt ugye a 12. rész, hogy hatalmasan beszél, mint Ábel vére. Ábel is egy mártír volt. Ő úgy állt Isten előtt igazként, hogy az áldozatban bízott. Ugye? És az, aki irigy volt erre az igazságára, az megölte őt. De Jézus több volt, mint egy mártír. Értitek? Sokkal több volt, mert Jézus értünk csinálta ezt a kereszthalált, hogy megszenteljen minket, hogy ugye úgy olvastuk a 12. részben, hogy a meghintés véréhez járultatok. Tehát úgy vagy itt, hogy meg vagy hintve az ő vérével. És ezzel igazzá tett téged Isten, és ez az igazságod az, ami azt mondod, hogy minden más kár és szemét. Filippi 3-ban tudjátok, hogy kár és szemét, azt mondja Pál. Az a családi életem, ahogy éltem, a farizeusságom, az az egyetem, ahova jártam, a legjobb tanító, Gamáliel, az én igazságom, hogy én igyekeztem tökéletes lenni a törvénybe, kár és szemét. Az, hogy eddig éltem, és jó gyülekezetem volt, jó közösségem volt, sok testvér volt, 100 annyit kaptam. Azt mondom, hogy mindez kár és szemét, hogyha nem a maradandóra figyelek. Ha nem arra figyelek, hogy Isten nekem szól, és Isten engem ebbe az utolsó időben, amikor megrázza ezt a bolygót, és egyre jobban meg fogja rázni, engem használni akar. Nem? Ez egy nagyszerű üzenet, nem? És azért tudja Pál kimondani, hogy kár és szemét, mert megragadta a Krisztus, azt mondja, ahogy engem megragadott a Krisztus, úgy én is megragadom őt. Nem? Tehát azt, hogy... És ott mondja a végén, hogy mennyei polgárunk jogunk van. A polgároknak, a polgár joggal rendelkező embereknek nem csak jogaik vannak, hanem küldetésük is van egy másik országban, nem? Itt vagyunk, eljöttünk ide, és csak azért vagyunk itt, hogy maradandót alkossunk. És még egy ige befejezésül, azt hiszem, hogy a tizedik részben van ez is. Szem 22, mindjárt lesz. Járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akinek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől. Tehát jó lenne, ha így látnád magad, hogy bevégzett vagy. Azt mondja a Filippi levélben, szintén ott ennek a nagyon szép résznek a vége felé, hogy mi, akik tökéletesek vagyunk, így gondolkodunk, majd keresd ki, most nem akarom már az időt húzni, mi, akik tökéletesek vagyunk, így gondolkodunk, és Csia Lajos itt is azt mondja, hogy a bevégzettség, hogy mi, akik bevégzettek vagyunk, akik látjuk magunkat úgy, hogy mi egy rendíthetetlen országnak a rendíthetetlen katonái vagyunk, egy rendíthetetlen polgárok vagyunk, minket ez érdekel egyedül, meginokhat minden, és ott van Isten, és ott van a mennyei Jeruzsálem. Még akartam valamit, hogy bocsánat. Igen, itt a végén is, a 10. rész végén, hogy az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelke. De mi nem a meghátrálás emberi vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi életet nyerjünk. Ja, tehát igazán ennyi, hogyha ráérzel ennek a lényegére, hogy egy történelmi korszakba élsz, és meg fog változni a kereszténység is, és nem lesz már más biztonság, csak az Isten jelenléte az életedbe. És azokkal fogsz te közösségben lenni, akik szintén ebben a futásban, ebben a hogy mondja Pál, hogy megragadásban részt vesznek. És lehet, hogy sok ember kiesik a rostán, és azt mondja, hogy én ezt nem bírom. Én nem erre számoltam. Én egy egoista életet akarok élni. Én ennek a kereszténységnek a hogy mondják ezt, a szaftját akarom, vagy a lényegét akarom, a lehúzni róla a zsírt, vagy a, tudod, azt akartam, és ezt, én azt nem akarom, hogy keresztre menjek. Hol van az az ige? Azt akartam megkeresni, hogy igen, Filippi 3:10, ezt keressük még meg, jó? És ez lesz a vége. Igen. Tehát ugye ez a Pálnak az álma. Azért akarja megragadni a Krisztust, ugye, mert hogy megismerjem őt, feltámadásának hatalmát, a szenvedéseimben való közösséget, ezt Csia fordítja, hogy életem az ő halálához hasonló alakot örtsön. És ez nagyon borzalmasnak hangzik, nem? Én Jézussal a szenvedésbe, közösségbe lenni? Hát én szeretném élvezni azt, amit kaptam Jézusban, ugye? De itt nem arról szól elsősorban, hogy te mártír halált fogsz halni, hanem arról szól, amiről Jézus élete is szólt, hogy a maradandóért leteszek minden ingatag dolgot az életembe. Úgy élek, mintha nem lenne a vállalkozásom, a vagyonom, a pénzem, a tervem, a gyerekem, az unokám, a jövőm, hanem úgy élek, hogy most egy maradandót alkotunk. Hogy az életem az ő halálához hasonló alakot öltsön. Tehát kész vagyok Jézussal együtt ezt végigcsinálni, és ezért vagyok közösségben Jézussal. Mert egy maradandót alkotunk, mert emberek azt fogják látni az életedbe, hogy te egy ingathatatlan ember vagy, hogy te egy kősziklán állsz. Hogy ami mind... Láttatok félni embereket mostanában? Én láttam, nagyon sokat. Nem? Hogy te állsz egy ingathatatlan sziklán. Nem, hogy a te életed egy megérkezett élet, egy bevégzett élet. Te ott vagy Jézussal, mennyei polgár vagy, és itt vagy ezen a földön, mint mennyei polgár küldöttje, mint mennyei országnak a küldöttje. És egy ingathatatlan embert látnak a te életedben, és ez a legfontosabb. A nyugalmad, a békességed, a biztonságod, az, amit sugároz a te Istennel való kapcsolatod, és ez lesz talán a lényeg. Úgyhogy én kívánom, hogy így átalakuljon ez a kereszténység. Ez a padba ülő, testpet, kényelmes kereszténység, és kezdjük-e azt keresni, hogy kik azok az ingatható emberek, akik talán ingathatatlanná válhatnak az életünkbe. Amen. Mondjunk egy imádat. Uram, folytasd kérlek bennünk ezeket a gondolatokat, a mi keresésünket tényleg. Hisszük azt, hogy neked ez számít egyedül, hogy tényleg megrendítsd ezt a földet. Azért rendítsd meg, Uram, hogy te maradj a csúcson. Hogy ez a Bábel torony építés megálljon, hogy ez a Bábel torony építésben az emberek elgondolkodjanak, hogy nem ők az istenek, hanem van nekünk megváltónk, aki mindent letette azért, hogy az örömet megkapja, azt az örömet, hogy bevihessen minket az ő országába. És csak kérlek, Jézus, hogy mi is lehessünk így a hitnek a folytatói, amit Jézus elkezdett, hogy tényleg ott álljunk előtted nap, mint nap, és láthassuk azt, hogy mi az, ami maradandó, és mi az, amit ma maradandót alkothatunk veled együtt, Jézus. Ámen.
Én nekem nagyon sokáig óriási kérdés volt az ilyen magyar talan szó, mint hogy bevégzett. A telefonom azonnal szétválasztja a berre meg a végzetre.
Nem tudom, hányan értjük, értitek. Majdnem mindegy. Egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, hogy Istennek valóságosan az a döntése, hogy bennünket Krisztusban tökéletessé tett. De nem ez a mi élményünk, a mindennapokban. Nem így éljük meg. Az, hogy ezt fokról fokra magunkévá tegyük, fokról fokra fölnőjünk ahhoz, hogy azt lássuk, amit Isten már belénk látott, onnantól kezdve, hogy mi átadtuk neki, vagy még sokkal korábbról, ez az életutunk szenvedéseken vezet keresztül, és nagyon gyakran ezekben a szenvedésekben tisztulunk meg arra, hogy meglássuk az Istennek a munkáját, még Jézus Krisztusról is azt írja a Zsidó 5, hogy a szenvedéseken keresztül tanulta meg azt a fajta engedelmességet, amiben aztán teljesen az Atyának az akaratát élte akkor is, ha azt mondta közben, hogy ha lehetséges, múljon el a pohár. Arra gondoltam, hogy lazításképpen, mert azért mindig hosszú ám figyelni folyamatosan, egy gyönyörű énekverset olvasnék föl. Ez egy szokatlan dolog. Nekem a kedvenc költőim közé tartozik egy erdélyi magyar költő. Bizonyára kitaláljátok, Áprili Lajos. Áprili Lajosnak van egy gyönyörű fordítása, a Már keresztem, várva vettem, hiszen ez arról szól, amit a Feri elmondott, és hadd olvassam el, egy versszakot elolvasok. Ha a Hermina itt van, akkor mondanám, hogy el is játszunk egy versszakot, aztán vagy énekeltek, vagy nem, de ennyit azt gondolom, hogy ér. Már keresztem válra vettem, s érted, mindent elhagyok. Mindenem vagy. Árva lettem. Honnya vesztett szív vagyok. Vágyat, célt a múltnak adtam. Nincs már bennem vak remény. Mégis gazdag úr maradtam. Isten és a menny enyém. Ember bánthat és zavarhat, szíved áldott menedék, sorsom próbál és sanyargat, édes csenddel vár az ég. Nincsen bú, mely könnyet adjon, míg kegyelmed van velem, nincs öröm, mely elragadjon, hogyha nem benned lelem. Kegyelemből dicsőségbe szállj, hited majd szárnyat ad, s az örök menny fénykörébe bevezet majd szent urad. Véget ér itt küldetésed, elszáll vándor életed, üdvösségé lesz reményed, égi látássá hited. Gyere, Hermina, egy verset eljátszunk, jó? És akkor utána, Tomi, téged szeretnélek kérni, hogy majd gyere.
Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, és köszönjük a meghívást. Mi, amikor ide fele utaztunk, kb. 3 vagy 4-szer majdnem neki mentünk egy kocsinak, mert 2015-ben ide költöztünk, és még nem voltunk Balatonon. Gyönyörű! És én ilyenkor körbenézek, és hála Istennek, mögöttem van a Zsani, feleségem, és mindig szólt. És így nektek is szeretnék valamit adni az útra való, mint hívők, ami majd titeket is megvéd ilyen veszélyességektől. És kezdek felolvasni a Efézus levélben, 4. részből. Szóval nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk az Úrnak, hogy megtartott minket. Okay. A 4. rész és a 30. verstől és 31-ig. És ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt. És én szeretném egy kicsit többet beszélni a keserűségről. Hogy mitől lehetek keserű. És egy jó pár embert itt ismerem. És tudom, hogy mindenkivel vagy történt, vagy ismeritek valakit, akivel történt, vagy történni fog, valami ilyesmi, ami tudja keseríteni a szívünket. És a tipikus dolgok azok, hogy csak ami tudja elkeseríteni, az például az elképzelések. Mindenkinek van elképzelés, hogy milyenek kéne lenni az élet, milyenek kéne lenni a gyülekezet, a család, a férj, a feleség, a gyerekek, és ezek az elképzelések nem mindig visszatükrözi a valóságot. És jó, hogy most nincs itt a Zsani, mert akarok egy személyes dolgot megosztani veletek, hogy egy példa csak, hogy milyen elképzelések lehetnek, hogy amikor én egy nagyon egyszerű ember vagyok, amikor én meg akartam kérni az ő kezét, akkor kb. A Skype-on keresztül is csináltam volna, de ő nagyon tisztán jelezte nekem, hogy így már nem. És akkor így már nem lehet, és akkor jó, akkor egy más mód kell, szóval mentem tanulni lovagolni, meg és akkor béreltem egy fehér lót, meg minden, és akkor ez lett meg, de, és így lehet megúszni, és ezt meg kell tennünk egymásért, hogyha lehet, akkor ne okozunk ilyen dolgokat, hogy keserű legyen az ő élete. De miután házasodtunk, észrevettünk, hogy nem lehet mindig megfelelni ezek az elképzelések szerint mindent csinálni. Egyszerűen vagy túl kevés vagy hozzá, vagy nem reális. Egyszerűen nem olyan az élet, amit mi sokszor elképzelünk. Az az egyik dolog, ami így tudja elkeseríteni minket. Ha ragaszkodunk az elképzelésekhez, és egy idő után, most leszünk 5 évesek házasak, augusztusban észreveszünk, hogy ezek az elképzelések egyre jobban el kell engedni. És ez egyik elképzelés az sokszor az, hogy milyen kéne lenni a másiknak. És nagyon sok ilyen kapcsolat van. És azt is kell mondanom, hogy nem a távoli kapcsolatok azok, amit okoznak keserűséget nekünk. Zsanival nagyon korán rájöttünk, hogy ahol az a kapcsolat, ahol legtöbb örömet kapsz, ott a legnagyobb fájdalmat is lehet kapni. És ez nem gond, ez ilyen, ez normál, csak a keserűségnek nem szabad adni helyet. Annyi a elképzelésekről lehet sok ilyen. A második az, hogy van helyzetek, van nehéz helyzetek az életben, tragédia, ilyen, és gondolom sokan átéltetek ilyeneket, amit egyszerűen nem volt beleszámítva az életben. Nem így kellett volna működni, lehetett volna máshogyan. Egyszerűen nincs sokszor válasz ezek a nehéz helyzetekre. Ezek is egy ilyen dolog, ami tud okozni, hogy egy keserűség alakuljon. De egyszer a harmadik, amit így emlegetni akarom, azt, amit már beszéltem is, az, hogy legtöbbször a keserűség onnan jön az emberi kapcsolatokban, vagy egy kapcsolatban. Nagyon sokszor keserű voltam Istennel ellen is, amikor valami történt, ami nem úgy gondoltam, hogy így kéne, akkor őre mérges lettem, és keserű. És egyszer hallottam egy ilyen előadást, hogy ha tudjátok elképzelni egy ilyen képet, vagy egy ilyen élethelyzetet, ahol totális békesség van, akkor milyen az a kép? És akkor az volt a jellemző a legtöbb emberi fejükben, egy természet, szép hó, ami leesik, hegyek, erdő, madár, csicsergés. De az, ami jellemző volt a legtöbb ilyen képekben, hogy nem volt benne ember. Nagyon, vagy nem volt, vagy nagyon kevés ember volt benne. És ez az, ami meg szeretném veletek osztani, hogy ezek vannak és lesznek, és az emberektől jönnek, vagy a saját gyengeségünk miatt, mert nagyon könnyen tudunk megsértődni is, és kialakulhat ez a keserűség. És a legközelebbi emberi kapcsolatokban kialakulhat ez a fajta keserűség. Most is volt nálunk egy ilyen misszionárius, aki nagyon-nagyon sok veszélyben van, meg akartak őket ölni, és menekülni kellett, és egy ember miatt lett, és egy elég közeli kapcsolat miatt elrontotta a családját, a gyerekek között nem tudnak egymással beszélni, mert ők hisznek ennek a másik embernek, aki hazudik. És kérdeztem, hogy ezt ti hogyan tudtatok kezelni? Hogy ezek a sok fájdalmak, ezek a veszélyek, meg ilyesmi, nem volt keserű az élet? Azt mondták, hogy nem, mert látták, hogy Isten a rosszat jóra fordította. De azt mondták, hogy ott szoktunk legjobban küzdeni az elképzeléseinkkel, hogy milyen kéne lennie, és ez egy házaspár volt. Ott is volt az, hogy hát én kicsit másodjan reagálnám ebben a helyzetben, és ezzel küzdtek egymással. Mert ezek a nehéz helyzetek nem támadja tégedet, hanem a kapcsolatok. Szóval nagyon érdekes volt azt hallani, hogy nem ezek a veszélyek és ez az ember, aki mindezt okozta, de az is, de a legnagyobb nehézség az ott volt a legközelebbi kapcsolatokban. Na és miért fontos erről beszélni, pont a keserűségről? Mert én azt gondolom, és most a héten kaptunk uborkát a szomszédtől. Ő nagyon szeretőtet, és nagyon profi, olyan szép uborkát adott nekünk, és de amikor ma elrettünk, reggel ki kellett adni az összes, mert keserű volt. És mi itt vagyunk, és ismerünk Istent, és az a legfontosabb nekünk, hogy őt szeretjünk, és azokat a dolgokat tegyünk, ami neki tetszik. De amikor keserű a szívünk, én azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint nekünk volt ez az uborka, mert neki az a fontos. Nem, hogy milyen szép az uborka, nem, hogy milyen szépeket tudunk tenni, hanem a szívünk állapotja. És ha nem kezeljünk ezt a keserűséget magunkban, akkor ez nem fog tetszeni neki. És nekünk sem jó. És én észrevettem, hogy ez egy mindennapi dolog lehet. Ami vagy ott van és követ minket a mindennapi dolgainkban, hogy hogyan beszéljünk, hogyan visszanyúljunk. És az Istennek a akarata az, hogy növekedjünk szeretetben. Na, a keserűség egy nagyon nagy akadály az én életemben. Biztos ti is tudjátok pár ilyen példákat, vagy kapcsolatot, ami egyszerűen nagyon nehézítik az életet és a szeretet növekedése egymás irányt. Szóval Istennek a szívünk számít. És ha az rendben van, azt is tudom, hogy úgy, mint a Joel, amikor ő, a fiam, amikor ő rendben van, akár milyen csúnya képet rajzol, és oda jön, és tiszta a szíve, az nekem egy nagy ajándék. Az nekem tetszik. És ha mi is kezelünk ezt a keserűséget, és tisztul a szívünk, ez egy isteni ajándéka. Ha ezt akarunk, akkor ő tisztít a szívünket, és bármit hozunk Isten elé, és ilyen szívvel, az tetszeni fog neki. És nem fog azt mondani, hogy ezt kicsit egyenesebben lehet volna rajzolni, hanem egyszerűen tetszik neki, mert a szíved állapota az tiszta. Szóval, és az útra való védelmet akkor, amire szeretném továbbadni, amit én is kaptam, az az, hogy amikor valaki okoz fájdalmat nekünk. Tudom, hogy mindenki tud valakit mondani, aki ez az ember, aki ez velem tett, ez mi az első lépés? És az első lépés az szerintem legyen az első is, és közben meg az utolsó lépés is. Amit olvasunk tovább a következő versekben, az Efézus 4-ben. Szóval minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és Isten kerülés legyen távol tőletek, minden gonoszsággal együtt, viszont, és itt van ez az első lépés, és a közben is az utolsó lépés, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ez szerintem az, amire mindig gondolkodnunk kell, amikor valaki okoz fájdalmat, akkor megbocsátom neki, mert én lettem megbocsátva. Sokkal több, sokkal nagyobb dolgokat, fájdalmakat okoztam Istennek, az én atyámnak, mint ez az ember okozott nekem. És a másik dolog, ami szerintem ezek az elképzelések, nagyon sokszor egyszerűen nem a valóság. Ez egy álomvilág, amiben sokszor élünk. És azért gondolom, hogy nagyon kell odafigyelnünk, hogy mi az, amit Jézus mond a mi életünkről. Mi az, ami várható. Mennyire ismerjünk magunkat, hogy mi milyen emberek vagyunk. És mire vagyunk képesek. És mi az, amit ő akar képesre tenni. Nagyon sokszor észrevettünk azt, hogy az Úr nem adott hatalmat megváltoztatni a másikat, de egyre jobban azt látjuk, hogy arra adott pedig erőt, hogy magamat változom. De közben azt gondoltam, sokszor, de akkor ne szövök semmit. Ne jelzek ennek az embernek? Vagy hogy milyen ember ő? És ez nem jelzés? Amikor tudunk tűrni a fájdalmat? Vagy az igazságtalanságokat? Amikor tudunk szeretettel visszanyúlni? És nem rögtön a haraggal és a kiabálással? Vagy megmarad bennünk a keserűség? Én szerintem ez egy Pilátus is észrevette, hogy Jézus nem válaszol. De azt sem akarok mondani, hogy ez a recept így kell lenni, és csendben kell lenni, hanem Jézus visszakérdezte a katonát, aki ütötte, és mondta, hogy miért ütsz engem, amikor nem mondtam semmi rosszat. Szóval jeleznünk kell, de nem mindegy, hogy hogyan. És a valóságban kell élnünk. Tudni, hogy mi az igazság, mi az, ami egy realitás, hogy kell mondani, szóval egy igazi elképzés, ami létezik is. A harmadik dolog, ami segít nekem, és ez nagyon kevésszer hallom, vagy hallottam, amiben nekünk is lehet kapaszkodni, az, hogy majd adjatok helyet az Isten haragjának. Sokszor nem hiszünk, és nem bízunk abban, hogy Isten kezelni fogja ezt az embert, ezt a helyzetet. És igazságos az így, a mi Istenünk. De nagyon sokszor olyanok vagyunk, mint Jónás, hogy nem. Én tudom, hogy te túl kegyelmes vagy, és el fogod engedni. És nem fogsz foglalkozni vele, hanem azt, amit ő velem tesz, azt egyszerűen el fogod engedni. És itt is bíznunk kell ő benne, és ez nem tűnik szépnek, de Isten majd kezeli, nem nekünk kell őt megbüntetni. Nem a mi dolgunk. És bízhatunk abban, hogy Isten, ha kell, akkor fogja ezt is tenni. Nem azért, mert nem szeretjük ezt az embert, hanem azért, mert nekünk is szükség van arra, hogy tudjunk, hogy igazság az fog jönni, és Isten tudja a mi helyzetünket. És egy másik dolog, ami így nagyon segít szerintem, hogy olyan sokszor a legnehezebb elképzelés legyőzni, az az, hogy milyennek kéne lenni a másik. És ez jogos, sokszor van feladatunk, van felelősségünk. És ez tiszta nekünk. Isten nagyon tisztán megmutatja sokszor, hogy milyen életet kell élnünk, de Jézus azt mondta, és ez nagyon tetszik nekem, és nagyon sokszor helyre tett engemet, hogy a nap végén nem az számít, hogy milyen a másik. Hanem Jézus azt mondta Péternek, amikor kérdezett, hogy mi lesz a Jánossal, ő vele mi lesz? És Jézus azt mondta neki, hogy mi közel hozzá? A te dolgod engemet követni. Te csak kövess engem. És ez a mi dolgunk, és erre kell fokozálnunk. És akkor egyre jobban nem fogunk neki menni ennek az autónak, a keserűség. Ez az útra való, amit itt szerettem nektek adni. Meg egy bizonság is van. Ismerek egy ilyen testvért, aki nagyon sok ilyen, a nazarénus gyülekezetben sok munka volt vele, sok fájdalmat okozta neki. És egy nap, egy ilyen tárgyaláson, kinyílt a szeme, kinyílt a szíve, és mondta, testvéreim, én szeretlek titeket. Egyszerűen szeretlek titeket. És ez az ajándék, ez egy isteni csoda, hogy valaki, Isten tud minket képes tenni arra, hogy én csak képes vagyok szeretni téged. Előtte csak képes voltam haragudni rád. De most egyszerűen szeretlek. És ezt nem fogom sose elfelejteni. És azt látom, hogy Isten szabadítani akar ettől a keserűség fogságból. Mert nagyon sokan vagyunk abban, és nagyon sok határakat szabjunk ezzel, ha ez bennünk van. És ezt tudni kell, hogy Isten ezt is távolítani akar a mi szívünkből, és szabadítani akar, azért Jézus. Szóval Isten áldja meg titeket ezzel az ajándékkal is. Tudjam, hogy sokan vagytok ebben.
Egy eszembe jutott egy mindenki által jól ismert ének. Nem a keserűségről szól, de egy olyan lehetőség a történet, ami hihetetlenül keserűvé tehette volna azt, aki a részese volt. 325. Sion Árkaiének ez a Ha Isten békéje áthatja a szívem. Valószínűleg ismeritek a történetet, tényleg csak két mondatba hat, vagy háromba soroljam föl. Amerikában dolgozó házaspár gyerekekkel, a fáradt a család, a férj hazaküldi őket Angliába pihenésre, a feleség és a gyerekek, három gyerek megy a hajón, a hajó viharba kerül, elsüllyed, a gyerekek meghalnak, ha jól emlékszem, mind, egyedül a feleség marad életbe, és utána sürgönyöz a férjének, mikor átérnek az óceánon, hogy csak ő maradt meg. Ebben a háttérben keletkezik ez az ének, amelyik egy olyan embernek a vallomása, aki nagyon megkeseredhetett volna az Istenre. Elvette a családját. Ezek az örök kérdések, a miért velem, miért most. És ahelyett, hogy megkeseredett volna, megszületett ez a fantasztikus ének, aminek talán a 3-4 fordítását ismerem, vagy műfordítását. Néha azt gondolom, hogy a Sion Árpa a legkevésbé szerencsés a fordítások közül, de a reflén az általában ez az Úrban jó nekem, az Úrban pihenek. Az a fajta bizonyság, ami a keserűség helyett arról szól, hogy az Úrban jó, Isten jó, és bár vihartomból, gyakran vihartomból, távolban és közelben, de a szívemben hittel továbbra is ezt éneklem, hogy csak az Úrban pihenek. Helga, kijönnél és elénekelnénk, én zongorázom, ez a Flajszoknak a végjegye, nem tehetek róla, a Virivel, meg a Tomival, és akkor utána a Marjan Józsinak adnánk át a szót. Jó, tökéletes.
Így hallgatva a testvéreket emlékeztetve voltam arra, hogy én ismertem egy embert Kínában, őt úgy hívják, hogy Samuel Lamb, magyarul Bárány Sámuelnek hívjuk. Az evangéliumi kiadó írt, le lett fordítva az életrajza, meg van magyarul is. Ő egy olyan kínai keresztény, aki 20 évet kapott azért, mert gyülekezete volt háznál, és emiatt 20 év nem börtönre, hanem szénbányába, kényszermunkába szolgálta ezt a 20 évet. Annyit kell tudni a kényszermunkáról, hogy ilyen 3,5 év az átlag túlélési életkor ilyen bányákban, és az önéletrajzában benne van egy csomó olyan alkalom, amikor azt mondja, hogy természet feletti módon nem maradtam ott, nem haltam meg. És 20 év után, tehát túlélte a 20 évet, és utána muszáj volt kiengedjék, és szabadon engedjék. És egyből ment vissza, és kezdte tovább a gyülekezet palántálást, a prédikálást. Mert igazából semmi nem érdekelte ezt az ember. És mikor mi Kínába költöztünk 2009 őszén, az egyik testvér, egyik kínai testvér azt mondta nekem, hogy te ismered ezt az embert? Mondom, soha nem hallottam róla. És megfogta a kezemet, és elvitt ehhez az öreg pásztorhoz, most olyan 80 éves lehetett. És ami engem nagyon megragadott, hogy egy óriási nagy épület tulajdonosa, egy 3 emeletes épület tulajdonosa, abban a nagy 3 emeletes épületben ő neki volt egy ilyen 10 négyzetméteres kis szobája, ahol ott voltak a bibliái, a kis kommentárjai, hogy tanulmányozzon, meg 3 öltőruhája volt. És őtől értettem meg, tehát ahogy így néztem, ott van egy gyülekezet, egy kínai gyülekezet, ahol havonta 5000 ember átjön ezen az épületen. De a vezetője ennek a gyülekezetnek, ez egy mennyei állampolgár. És tőle értettem azt meg, hogy igenis van földi állampolgárságunk, de van egy sokkal fontosabb állampolgárságunk, és az a mennyei állampolgárság. És mennyire fontos érteni ezt, kiváltképpen ma, amikor mozog a világ, ahol ami tegnap igaz volt, ma már nem igaz. És még azt is szerettem volna mondani, hogy ugye ott volt ez a testvér, amíg életben volt, ott volt ez a nagy gyülekezet, jöttek az emberek, voltak megtérések, mondhatjuk azt ébredés volt, de meghalt ez az ember 1,5 évvel ezelőtt. Ugye hazament az Úrhoz. És a rendőrség 1 héttel később már le is pecsételte, lezárta az épületet. És tudod, mire kényszerültek? És ez egy csodálatos dolog. Hogy otthonokba gyűjjenek. Hogy máshogy legyenek a gyülekezeti alkalmak. Hogy személyesebbek legyenek a kapcsolatok. És szerintem ez az, amire ma Krisztus testében szükségünk van, erre a személyességről. Ugye Isten is szól hozzánk. Ezekben az utolsó pár hetekben Isten adott egy nyitott ajtót nekem Budapesten. Találtam ilyen nagybetűs Bibliát, nem tudom, ilyet láttatok már. Szóval a Luther kiadónak a pincéjében oda járok, ilyen orgonazenéket veszek tőlük, amiket én árulok interneten. És ott a menedzser tudta, hogy én veszek bibliákat is, meg bibliákkal is foglalkozok, és azt mondta, hogy itt van 3 raklap, ilyen nagybetűs, nem kell senkinek már 20 éve, itt penészedik, nem tudsz vele valamit csinálni, és mondom, mennyibe kell. Azt mondja, vigyétek ingyen, használjátok. És megfogtam egy pár szettet, van a Jeremiás könyv, az Ézsaiás könyve, a Ruth, a Jónás, nagyon jó szelekció, 3 volumenben van az Ószövetségből, és elkezdtem tanulmányozni, most a Jeremiást így frissítettem föl ezekben az utolsó pár hetekben, És Isten nagyon személyesen szólt hozzám, és én nekem is ez jött le, hogy ezek az idők, amiben élünk, Isten nagyon akar hozzánk szólni, nagyon akarja az övéit kihívni, hogy lássa, hogy mibe is bízunk mi, kibe is bízunk mi. Szóval most a Jeremiás könyvéből, a 33. részből csak pár vers. Készen vagytok? Ugye, mindenki ismeri ezt a verset. Kiálts hozzám, és megfelelek. És nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Hányan ismeritek ezt a verset? Hányan szeretitek ezt a verset? Tudjátok, hogy mit mond Isten ezelőtt a vers előtt, az előző versekben? Figyeld, az első vers. Másodszor is szól az Úr Jeremiásnak. És itt a kulcs. Mikor ő még fogva vala, magyarul azt mondja, a tömlöc pitvarában, ott van Jeremiás. Fogságban. Üldöztetve van. És Isten szól. És a második vers, ezt mondja az Úr, aki megteszi azt, az Úr, aki megvalósítja azt, hogy megerősítse azt, Úr az ő neve. És ezután jön ez az ígéret, hogy ez a felhívás, hogy kiálts hozzám. Ez mit jelent? Imádkozzál. Ima. Egy ígérettel, és az ígéret az, hogy én válaszolok. Én megfelelek. Micsoda ígéret, és felelek. Isten felelni fog. Isten nem hallgat. Isten nem, nincs csendbe. Van időszak, hogy Isten csendbe van. De amikor mi imádkozunk, amikor mi hozzá kiáltunk, ő felel. És a válasz után még ezt is mondja, hogy és nagy dolgokat mondok néked. Az elkezdtem gondolkozni, mik ezek a nagy dolgok, amiket ő mond az ő szeretteinek, annak, akit ő szeret. Lehet, hogy annak, aki éppen szenved Krisztusért. Lehet annak, aki olyan helyzetben van, ahol szüksége van rá, hogy halljon Istentől. Nagy dolgok. Tudjátok, mik azok a nagy dolgok? Én erre gondoltam, én ezeket írtam ki. Istennek a szabadítása az egy nagy dolog. Isten vezetése. Isten tervének megértése és az Isten tervében való járás. Nagy dolgok. Jeremiás életét, ha megnézzük, azok Istennek az ítéletei voltak, mert ő egy olyan proféta volt, hogy Isten kézi vezérlése mondta neki, hogy ide menj, oda menj, ezt csináld, azt csináld, és mondta, amit Isten mondott neki, azt mondta. Tehát ő egy ítéletosztó proféta volt, de nem csak az, hanem ugyanakkor ő egy reményt osztó proféta is volt. Nagy dolgok? Igen, Istennek ítéletei. Nagy dolgok? Igenis. Hogy van remény. Van remény a számodra. Fordulj oda Istenhez. Van remény. És csak ő benne van ez a remény. Ja. Hogy Pál apostol is mondta, hogy igen, megszorítatunk, hogy üldöztettetünk, hogy nagyon nehéz helyzetekben vagyunk, de akkor is nekem egy célom van, hogy én megismerjem őt, hogy én ismerjem őt. És Pásztor Sámuellel nagyon érdekes volt, hogy jöttek Magyarországról hozzánk látogatni, akik meg akarták nézni a missziós munkát, hogy mit végzünk ott Kínába, és így elvittem embereket Pásztor Sámuelhez, hogy ők is találkozzanak vele, és ők is beszélgessenek vele. És ami nagyon csodálatos volt, hogy Pásztor Sámuel azt mondta mindig, hogy én nem vagyok kínai. Tehát az, hogy én kínai vagyok, az nem számít. Én mennyei vagyok. Én mennyei vagyok. És ez a lényeg, ekkor van az, hogy tényleg tudunk szolgálni. Tudunk szabadok lenni a családjainkkal, tudunk szabadok lenni ebben a világban, még akkor is, hogyha minden, ami ingatható, meginog, és nem csak az, hanem el is ég. Gondolj bele! De vannak alapok, van Krisztusunk, vannak meggyőződéseink, vannak értékeink. Ugye ott van a Luther kiadónak a pincéjében, Istennek az igéje, nem kell senkinek. Úgy mond. De vagyunk, akiknek kell, ugye? Szóval Zoli mondta nekem, hogy szóljak emiatt, hogy mondom, három raklappal van. Hogyha vannak ismerőseitek, akik gyengén látóak, vagy pedig, még egyet mondok, ez nagyon jó, hogyha olyan ember vagy, aki nagyon foglalt vagy, és tudod, mindig elővenni a telefont, az egy gond, vagy nem tudom, hogy te hogy olvasod a Bibliát. Nekem van egy barátom, ő most raktárban dolgozik, és ki van neki rakva így a Biblia, hogy megy csomagolni valamit, belenéz, elolvas egy verset, vagy rápillant egy verset, és megy tovább. Így cikázik jobbra-balra a raktárba, de tudja memorizálni, tud vele gondolkodni, nagybetűs nem kell, tudod? Tehát mindenféle rendszerek vannak, de én nagyon szeretem ezt, hogy az Úrhoz kiálthatunk, tanulmányozhatjuk az ő kijelentését, és ez reménységet ad, és ez bátorítást ad. És az élet helyzeteinkben ki a maga helyén, ahova Isten helyezett bennünket, Isten tud bennünket bátorítani. Isten tud bennünket szolgálni az ő és az ő dicsőségét keressük ezen a földön. Ja. Amen. Csak ennyi volt.
Amen. Köszönjük szépen.